Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Újra köszöntjük hallgatóinkat a Magyar Jogász Egylet Strasbourgi Bíróság aktualitásairól szóló podcastján, amelyet immár a negyedik évad keretében folytatunk. Én Bazánt Barbara vagyok, és itt van velem állandó beszélgetőtársam Papp Dániel, akivel a negyedik évad első adásában a véleménynyilvánítás és a mozgásszabadság témakörökben beszélgetünk az Emberi Jogok Európai Bíróságának friss ügyeiről. Üdvözlöm, Dániel! Az előző évadokhoz képest ettől az évattól kezdve havonta egy hosszabb adással fogunk jelentkezni. Nagyon örülünk, hogy továbbra is hallgatnak minket, és bízunk benne, hogy idén is számos aktualitással és érdekességgel szolgálhatunk. Kezdjük is az Axel Springer eset kontra Németország ügyel, amelyben a bíróság a véleménynyilvánítás szabadsága körében hozott döntést, és kamarai ítéletében egyhangulag megállapította, hogy nem sérült az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikke. Az ügy egy bírósági határozatra vonatkozott, amely az Axel Springer vállalatot arra kötelezte, hogy tegyen közzé egy helyreigazítást egy 2013. októberi újságcikkhez, amelyet a Die Linke nevű politikai párt ügyvezető igazgatójáról és annak a volt Német Demokratikus Köztársaság kormánypártjával való kapcsolatáról szólt. A bíróság megállapította, hogy a Német Felleviteli Bíróság kellően figyelembe vette a bíróság ítélkezési gyakorlatában a magánélet tiszteletben tartásához való jog, valamint a véleménynyilvánítás szabadságához való jog közötti mérlegelés tekintetében lefektetett elveket, valamint kritériumokat. Mit érdemes tudnunk bővebben az ügy hátteréről?
Üdvözlöm én is a hallgatókat! Mint említette, a kérelmező az Axel Springer, egy német lapkiadó, és egy kiadója többek között olyan napilapoknak, mint a Die Welt. 2013-ra nyúlik vissza az ügy, amikor az említett újság, a Die Welt egyik oldalán megjelent egy olyan tényállítás, miszerint a német parlament egyik képviselőjének a belső köreibe egy olyan személy került, aki korábban az egyik vezetője volt az egykori NDK Állambiztonsági Minisztériumának, amelyet Stasinak szokás nevezni, és ezt a személyt egyebekben összefüggésbe hozták a volt kelet-német kommunista párt az SZÖD hatalmas vagyonának az eltűnésével. A cikk megjelenését követő héten ennek a személynek, akire ez a tényállítás vonatkozott, az ügyvédje felkérte a kiadót, az Axel Springert, hogy tegyen közé egy választ, amelyben a cikkben szereplő állításokat megcáfolják. Azonban a lap megtagadta a válasz közzétételét, ezt követően fordultak a berlini tartományi bírósághoz az ügyvéddel. A berlini tartományi bíróság előtt elsősorban egy tiltó végzést kértek, másodszorban pedig azt, hogy a válaszjogot, tehát a válaszadáshoz való jogot garantálják a bíróságok, mégpedig oly formában, hogy az Axel Springert kötelezzék arra, hogy ezt a választ lehozzák a Die Welt címlapján. Az elsőfokú bíróság megtagadta a kérést, viszont a fellebbezés már sikerrel járt, és a berlini felleviteli bíróság kötelezte az Axel Springert arra, hogy ezt a választ, ha nem is a címlapon, de hozza le, és így megjelent a Die Welt sábjain. Ezt követően fordult az Axel Springer, tehát nem az a személy, akire a tényállítás vonatkozott, az Axel Springer fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához, mégpedig, ahogy említette, a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatban, tehát a 10. cikkre hivatkozva, ugye azt állították, hogy ez a beavatkozás sértette a véleménynyilvánítás szabadságát.
Miket mérlegelt a bíróság az ügy eldöntésekor?
Ebben az ítéletben a bíróságnak valamilyen szinten klasszikusnak tekinthető döntést kellett hoznia, hiszen két egyezményes alapjog, emberi jog összeütközését kellett vizsgálnia, ugye egyik oldalról az Axel Springer szempontjából a véleménynyilvánítás szabadságát, másik oldalról pedig ugye a 8. cikket, a magánélet tiszteletben tartásához való jogot, amely ugye az ügy eredeti sértettjének, aki a német felleviteli bíróságok előtt kérte a válaszadáshoz való jognak a garantálását. A két alapjognak az összeütközését kellett vizsgálnia. Na most a bíróság e tekintetben több korábbi döntésére hivatkozva állapította meg azt, amit ön is említett végeredményképpen, hogy megfelelően mérlegelték a német bíróságok a két alapjognak az összeütközését, illetve az ebből eredő következményeket, és összességében ezt a beavatkozást megfelelőnek találta az Emberi Jogok Európai Bírósága. De hogy milyen szempontok mentén vizsgálta? Ugye megvizsgálta azt, hogy az intézkedés természetesen szükséges volt egy demokratikus társadalomban, tehát volt olyan sürgető társadalmi szükséglet, amire válaszolni kellett. Az amúgy arányos volt-e, megfelelően indokolt volt-e, és az adott kontextusban releváns volt-e. A bíróság e tekintetben ugye megismételte, hogy a válaszjog mögötti fő cél az pont az, hogy az egyének lehetővé tegyék azt, hogy a sajtóban róluk közé tett hamis információkkal szemben védekezhessenek. Ugye hasonló esetekben már korábban a bíróság értékelte ezt az egyensúlyt a magánélet tiszteletben tartásához való jog és a véleménynyilvánítás szabadsága között, és ugye megállapította azt, hogy a két jog tekintetében egyenlő tiszteletet és egyenlő mozgásteret kell adni. Na most a szóban forgó sajtócikk tartalmának az értékelésekor megállapította a bíróság, hogy a német fellebbíteli bíróság figyelembe vette ezeket a szempontokat, és hosszasan, jól megalapozottan értékelte a cikk tartalmát. Az értelmezésben nem voltak önkényességre utaló jelek, kellően kapcsolódott a kérdés és cikkhez, releváns volt, és késedelem nélkül született ez a döntés, tehát alapvetően a bíróságok megfelelő és pontos döntést hoztak. A szobaforgó újságcikk egyik eleme volt az, hogy bizonyos vagyonelemek eltűnéséhez hozzájárult ez a személy. Ugye itt a bíróság külön megvizsgálta a fellebbíteli bíróságnak az ítéletét, és azt állapította meg az ezzel kapcsolatos döntésében, hogy az, hogy az újságcikk részletesen bemutatta ezt a kapcsolatot, az adhatott elegendő alapot arra nézve, olyan személyek számára, akik nem voltak tisztában az ügy körülményeivel, aminek a következtében hátrányos következmények érhették volna ezt a személyt, aki ugye cáfolni szerette volna azokat a tényállításokat, és ez alapján a helyreigazítás, a helyreigazítási kérelemnek megfelelő jó alapja volt. Minden szempontot összevetve a bíróság megállapította azt, hogy a fellebbíteli bíróság is kellő figyelmet fordított ezekre a szempontokra, az emberi jogi bíróság gyakorlatát is figyelembe vette a két alapjog összeütközésének a vizsgálatakor, és alapvetően nem látott arra semmilyen okot az emberi jogi bíróság, hogy megkérdőjelezze, vagy ne értsen egyet a tagállami bíróság ítéletének az értékelésével, ugye. Ismét fel kell hívnunk a kedves hallgatók figyelmét arra, hogy a bíróság mindenkor a szubszidiaritás elvének megfelelően hozza döntései, tehát nem egyfajta tagállamok feletti legfelsőbb bíróságként működik. Azt gondolom, hogy ez az ítélet is kellően prezentálja ezt, amelyet nem is olyan régen ugye egy kiegészítő jegyzőkönyvvel megerősítettek az Emberi Jogok Európai Egyezmény preambulumában. Azt gondolom, hogy ez az ügy mindenféleképpen kiváló példája ennek is.
Köszönöm szépen. A véleménynyilvánítás mellett beszéljünk a mozgásszabadságának kérdéséről is. A mai második témánk a Pajöri kontra Franciaország ügy, amelyben 2022. október 18-ai nyilvános meghallgatását követően hozta meg az Emberi Jogok Európai Bírósága azt a döntést, amelyben egyhangulag állapította meg, hogy nem sérült meg az egyezmény negyedik jegyzőkönyvének második cikke, tehát a mozgásszabadságot szabályozó cikkei. Mi ennek az ügynek a tényállása?
A Pajöri kontra Franciaország ügy esetében 2015-ig kell visszamennünk, amikor 2015 novemberében terrortámadások hulláma sújtotta Franciaországot, amelyet utólagosan az iszlám állam vállalt magára. És ebben az időszakban a francia belügyminiszter közigazgatási aktus eredményeképpen kijárási tilalmat rendelt el. Ezt mindezt tette egy rendkívüli állapot keretében, és ez a kijárási tilalom volt az, amely sújtotta a kérelmezőt is, aki Angers településén lakott, élt ebben az időszakban, és korlátozta, ahogy említette, mozgásának szabadságában. A kérelmező több mint 13 hónapon keresztül kötelezték arra, hogy ne hagyja el Angers települését, valamint, hogy jelentkezzen egy rendőrőrsön naponta háromszor, és hogy este 8 és reggel 6 óra között ne hagyja el lakhelyét. Pajöri úr természetesen számos kifogást nyújtott be ezen közigazgatási aktussal szemben, a közigazgatási bíróságok előtt, azonban valamennyi kifogását elutasították a közigazgatási bíróságok. Ezt követően fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához, és meglepően sok cikkre hivatkozott, amelyet meg kellett vizsgálni a bíróságnak. Így ugye többek között a 8. cikk, amit már említettünk, a magán és családi élet tiszteletben tartásához való jog, a 9. cikk, a gondolat és lelkiismeret, valamint a vallásszabadság, a 14. cikk, a megkülönböztetés tilalma, és az egyezmény 4. jegyzőkönyvének 2. cikke, a már ön által is említett mozgásszabadság. Különösen azzal érvelt Pajöri úr, hogy a kiárási tilalmat elrendelő rendeleteknek nem volt előrelátható jogalapja, és az aránytalan volt, valamint a bíróság előtti eljárás során ugye ugyanazokat a panaszokat, amelyeket a közigazgatási bíróságok előtt is emelt, szintén megismételte.
Milyen szempontok alapján állapította meg a bíróság a jogsértés hiányát?
A francia kormány azzal élvelt, hogy nem történt meg ezen cikkeknek a megsértése, de abban az esetben, hogyha meg is történt volna, úgy Franciaország jogszerűen élt az egyezmény 15. cikke által garantált derogáció jogával. Ugye erről a cikkről már beszéltünk korábban a pandémia idején, ugyanis számtalan Európa Tanácsi tagország élt ezzel a derogáció jogával, amely tulajdonképpen az egyezmény hatájának a felfüggesztéséről szól, szükséghelyzet esetén. Ugye ez egy jogalap arra az adott tagországnak, hogy derogáljon az egyezményes kötelezettségek alól, tehát hogy felfüggessze ezeket a kötelezettségeket. Ugye nem minden cikk szerinti kötelezettségtől lehet derogálni, természetesen olyan cikkek, mint az élethez való jog, vagy a kínzás megalázó bánásmód tilalma nem ad erre lehetőséget, de ezen derogációnak a lényege igazából ez, hogy háború vagy nemzet létét fenyegető más rendkívüli állapot esetén a tagország az egyezményben meghatározott kötelezettségtől eltérő intézkedéseket tehet a helyzet szükségessége által feltétlenül megkívánt mértékben. Ennek van egy megfelelő eljárásrendje, ennek a részleteiben most nem mennék bele. Viszont amikor ezt az ügyet vizsgálta a bíróság, természetesen erre is tekintettel kell lennie. Ugye a bíróság hangsúlyozta ítéletében, hogy teljes mértékben tisztában van a terrorizmus elleni küzdelem jelentette kihívásokkal, és hogy az egyezmény megköveteli azt a tagállamoktól, hogy a küzdelem során egyensúlyt teremtsenek a közvédelme és a jogok, az emberi jogok hatékony védelme között. Ugye a jogszabály, amire hivatkozva ezt a speciális közigazgatási kijárási tilalmat elrendelték a francia hatóságok, ez egy 1955-re visszanyúló jogszabály, és ezt is vizsgálni akart a bíróságnak. Ez képezte ugye a kifogásolt intézkedés jogalapját. A bíróság álláspontja az volt, hogy ez a jogszabály kellően világosan meghatározta a belügyminiszternek biztosított mérlegelési jogkör terjedelmét és a gyakorlásának a módját, és megfelelő biztosítékot is adott a visszaélések és az önkény ellen. A kijárási tilalom szükségességét illetően pedig azt állapította meg a bíróság, hogy a belügyminiszterről a terrorizmus megelőzése érdekében olyan tényekre támaszkodott, amikor ezt a döntését meghozta, amelyek alapján alaposokkal volt feltételezhető, hogy a kérelmező, Pajeri úr veszélyt jelent a közrendre és a közbiztonságra. Azt is megjegyezte körben a bíróság, hogy a kijárási tilalmát Pajeri úrnak rendszeresen felülvizsgálták, és erre bizonyítékként szolgált az, hogy maga a belügyminiszter 8 alkalommal vizsgálta felül a kérelmező egyedül. A bíróság azt is kijelentette döntésében, hogy a kérelmezővel kapcsolatban hozott valamennyi közigazgatási határozatot látták nemzeti bíróságok is, amelyekkel a kérelmezőnek lehetősége volt a saját érveinek a bemutatására, és ezeket minden egyes alkalommal alaposan felülvizsgálták a nemzeti hatóságok, a bíróságok, és így a kijárási tilalom indokoltságát és annak eseti meghosszabbítását is. Így összességében figyelembe véve a terrorizmus megerőzésének a sürgető szükségességét és tekintettel a kérelmező magatartására, valamint a kérelmezőnek nyújtott ugye már az előbb említett eljárási biztosítékokra, és arra a tényre, hogy szükséges volt a kijárási tilalom ezen időszakban, így a bíróság megállapította, hogy maga az intézkedés nem volt aránytalan, Pajeri úr emberi jogai nem sérültek az emberi jog európai egyezménye alatt.
Köszönöm a beszélgetést Papp Dánielnek. Következő adásunkban az Ukrajna és Hollandia kontra Oroszország ügyről fogunk beszélgetni, amelyben a jelen podcast felvételét követően 2023. január 25-én szerdán 14 óra 30-kor nyilvános tárgyaláson hoz határozatot a bíróság az ügy elfogadhatóságáról. Az ügy az orosz barát szeparatisták részvételével 2014-ben kezdődött kelet-ukrajnai konfliktusra, és különösen az állítólagos folyamatos, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok egyezménynek a Donyecki Népköztársaság és a Luganszki Népköztársaság szeparatistái által elkövetett megsértéséről, valamint az M17-es járat 2014. július 17-i kelet-ukrajnai lelövéséről szól. Minden hallgatónak köszönjük a figyelmet, további kellemes hetet kívánunk, és reméljük a következő adásunkban is velünk tartanak.
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.